Jó napot kívánok mindenkinek, kedves munkatársak, kedves kollégák, hallgatók! A magyar lakosság egészségi állapotáról beszélni megszokott, hogy nagyon elszomorító tényeket közlünk, elkeseredetten nyilatkozunk jövőnkre vonatkozóan, ami azért is elszomorító, mert itt immáron 2004 óta az Európai Unió polgáraiként mi versenyképességről, gazdasági felemelkedésről, tényleges Európai Uniós polgárságról álmodunk, és valahogy a dolgok nem látszanak úgy, hogy összejönnének. Ennek biztos, hogy az egyik akadályát, gátját jelenti a magyar lakosság egészségi állapota. Régi-régi egészséggazdaságtani tétel az, hogy a gazdaság állapota igen jelentős mértékben befolyásolja a lakosság egészségi állapotát. Azt szoktuk mondani, hogy gazdag ország egészséges népesség, szegény ország beteg népesség, és ez praktikusan laikus leképezése annak az egészséggazdaságtani tételnek, hogy a lakosság egészségi állapota, amit a születéskor várható átlagos élettartamban fejezünk ki, jó összefüggést mutat a nemzeti jövedelem mértékével. Nevezetesen a vásárlóerő paritásra korrigált nemzeti össztermék egyfőre jutó hányadáv és a születéskor várható átlagos élettartam között egy jó leírható függvénykapcsolat van. Természetesen azok az országok, akik a függvény mentén helyezkednek el, azt jelenti, hogy pontosan úgy alakul a lakosság egészségi állapota, ahogy a gazdasági teljesítmény alapján az elvárható. És vannak országok, amelyek fölötte, akik jobban teljesítenek a tőlük elvárhatótól, és vannak országok, akik alatta helyezkednek el, akik nem teljesítenek azon a szinten, ahogy elvárható gazdasági társadalmi fejlettségük alapján. A gazdasági fejlettség alapján Magyarország az elvárható teljesítménytől, tekintsük most a születéskor várható átlagos élettartam mutatót annak, messze elmarad. Ami azt jelzi, hogy még a szerény egyfőre jutó GDP alapján elvárható szinttől is lényeges az elmaradásunk. Mi áll ennek a hátterében? Hát vagy az, hogy nem fordítunk eleget a lakosság egészségi állapotára, vagy az, hogy ez a ráfordított összeg nem hasznosul megfelelően, hát harmadik lehetőségként pedig, amiről ki fog derülni, hogy egyáltalán nem téves feltételezés, az a kettő kombinációja. A pénz is kevés, és annak a hasznosulása sem megfelelő. Tulajdonképpen mi jellemzi a magyar lakosság egészségi állapotát? Ha röviden akarom összefoglalni az, hogy a halálozások száma minden évben felülmúlja a születések számát. 1981 óta, azaz immáron 30 esztendeje. Ez alatt a 30 esztendő alatt, 1981 óta, valamivel több mint 875 ezerrel lettünk kevesebben. Sommásan a magyar lakosság egy fogyó népességet jelent. A fogyás mértéke pedig 81 óta gyakorlatilag emelkedő, majd stagnáló tendenciát mutat. Mi áll a halálozások hátterében, milyen betegségek? Nagyon elcsépelt megállapítás, hogy a szívérrendszeri betegségek okozzák fejlett országokban, így Magyarországon is a legtöbb halálozást. Ami kétségtelenül igaz, ha az összhalálozást vesszük figyelembe. Csak hogy az összhalálozásban benne van nullától x éves korig, tehát az aggasztjának bizonytalanok miatt bekövetkező halálozása, ahogy szoktuk mondani, végelgyengülésben meghalt, hát a szíve állt meg, ez is szívérrendszeri halálozásnak számít. Tehát jelentős mértékben torzul ez a mutató. Ez itt a népegészségügy a korai halálozási kategóriát vizsgálja, ami nem azt jelenti, hogy van halálozás, aminek épp ideje volt már, hogy bekövetkezzen, hanem ez egy olyan konszenzus a népegészségügyben, hogy a 65. életév bekövetkezése előtti, betöltése előtti halálozást korai halálozásnak tekintjük. Ez, ami a népegészségügyi vizsgálatoknak a célcsoportját jelenti, hisz ezeknek a halálozásoknak a megelőzése, számuk mérséklése alapvető jelentőségű, nem csak a lakosság egészségi állapota, hanem a lakosság aktív részének egészségi állapota, ha úgy tetszik, az ország gazdasági teljesítő képessége szempontjából. És a korai halálozás, felnőtt halálozásban szó nincs arról, hogy a szívérrendszeri betegségek jelentenék a vezető halálokot. Az elmúlt 2 esztendőben a szívérrendszeri betegségek okozta halálozás részesedését már lényegesen megelőzi a daganatos betegségek okozta halálozás. Ez elsősorban a nők esetében egyértelmű, illetve a nők halálozási struktúrája okozza ezt, ahol a szívérrendszeri betegségek okozta halálozás részesedése a 25%-ot sem éri el, ugyanakkor hajszár hiány 45%, a daganatos betegségek okozta halálozás részesedése. Férfiaknál 2 esztendeje a daganatos betegségek okozta halálozás megelőzte a szívérrendszeri betegségek okozta halálozást. A daganatos betegségek jelentősége tehát kiemelt a magyar halálozási struktúrában. Minden haláloki főcsoportban egyébként, kivéve a daganatos betegségek okozta halálozást, a 90-es évek közepe óta, amikor a Magyarországon az epidemiológiai krízisnek nevezett folyamat tetőzött, azóta egyértelmű halálozás csökkenés figyelhető meg, úgy a férfiak, mint nők esetében a szívérrendszeri betegségek, az emésztőrendszer betegségei, amelyeknek a hátterében ugye elsősorban a krónikus májbetegség és májzsugor okozta halálozás áll, illetve a külső okok, mindaz, ami nem betegség, balesetek, sérülések, mérgezések, gyilkosság, öngyilkosság, egyéb, tehát külső okok okozta halálozás, csökkenő tendenciát mutatnak. Önmagában ez a jelenség nem ok arra, hogy elégedettek legyünk a hazánkban zajló folyamatokkal. Nem csak azért, mert a daganatos betegségek okozta halálozás esetében egyáltalán nincs szó egyértelmű csökkenésről, hanem azért, mert hogyha a magyarországi halálozás csökkenésének mértékét mi az Európai Unió 15 országának átlagához viszonyítjuk, egységnyinek tekintve az EU 15 átlagot, akkor azzal szembesülünk, hogy a férfiak és nők esetében egyaránt az évek, sőt évtizedek múlásával, látjuk 1980, 90, 2000, 2010-re még nincsenek adataink, feldolgozott adataink, 2009-ben, tehát hogy az évtizedek haladtak előre, a mi relatív halálozási kockázatunk egyáltalán nem csökkent az EU 15 átlagához viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy a csökkenés mértéke, üteme nem érte el az EU 15 országokban zajló csökkenésnek a meredekségét, csökkenésnek a mértékét. Tehát ez olyan, mint egy futóversenyben, nem tölthet el bennünket büszkeséggel az, hogy a versenyben utolsóként végzünk, ugye rendre, csak nekünk egyre jobb az időnk. Akkor, hogyha még csak az elsőtől másodiktól való lemaradásunk mértékese csökken. Verseny van a piacon, és a versenyképesség az a lemaradás ledolgozásával érhető csak el. Látjuk, hogy a keringési betegségek, a rosszindulatú daganatos betegségek, légzőrendszer betegsége és egyéb betegségekre egyaránt érvényes, hogy nekünk a relatív halálozási kockázatunk folyamatosan romlott ez idő alatt, kivéve az emésztőrendszeri betegségek. Nők esetében a keringési rendszer betegségei 2000-2009 között a 3,1 és a 3,8 között nincs érdemi különbség. A daganatos betegségek között egyértelműen vezető szerepet tölt be a tüdőrák okozta halálozás. A férfiaknál a nagyon meredek emelkedés, tetőzés, majd remélhetőleg csökkenés követi. A nőknél a csökkenésnek semmiféle jele nincsen. Itt 2001-ben az emlőrák okozta halálozás és a tüdőrák okozta halálozás kereszteződése a nőknél azt jelzi, hogy az addig vezető emlőrák halálozás helyébe első helyre a tüdőrák okozta halálozás lépett. És tulajdonképpen egyetlen egy a gyomorrák okozta halálozástól eltekintve azt kell, hogy mondjuk, hogy nincs érdemi javulás a daganatos betegségek okozta halálozás tekintetében. Sem férfiak, sem a nők esetében. Túl azon, hogy a halálozási mutatóink rendkívül aggasztóak. Az országon belül halálozás vonatkozásában, egyéb népegészségügyi mutatók vonatkozásában egy nagyon nagyfokú térségi egyenlőtlenség figyelhető meg. Térségi egyenlőtlenség mondjuk. Valójában nem arról, nem geográfiai eltérésekről van itt szó, hanem társadalmi, gazdasági viszonyok geográfiai leképeződéséről. Ha úgy tetszik, egy geoszociális probléma ez, amivel itt szemben állunk. Látható, hogy úgy férfiaknál, mint nőknél, a Dunán innen, tehát Észak-Kelet-Magyarországon, délalföldi régióban a halálozási viszonyok lényegesen kedvezőtlenebbek, mint a nyugat-magyarországi régióban. Sajátos jelenség, ugye úgy látunk minden megyét, mintha lyukas lenne a közepe. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a megyeszékhelyeken a lakosság halálozása lényegesen kedvezőbb, mint a megyék vidéki területein általában. Néhány kivétel erősíti ezt a szabályt. És még olyan megyékben is, mint például itt van a halmozottan hátrányos helyzetű Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Látjuk itt is a megyeszékhelyen a halálozási viszonyok az országos átlagnál lényegesen kedvezőbbek. És hogyha megnézzük település méret szerint a halálozás eloszlását Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol tehát szignifikánsan magasabb a férfiak halálozása az országos átlagnál, és együttesen is a férfiak és a nők halálozása, látható, hogy a megyeszékhelyen a halálozási viszonyok jóval kedvezőbbek, és ahogy a település méret, ahogy csökken, ahogy egyre kisebb települések felé haladunk, a halálozási helyzet egyre romlik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy ahogy a település méret csökken, a roma lakosság reprezentációja úgy nő a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeken. Itt egy olyan sajátos problémáról utaltam mindössze, amire később még visszatérek. A házi orvosi morbiditási adatgyűjtési program azt a lehetőséget adja számunkra, amit 1998 óta együtt az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálattal működtetünk. Itt még nem látjuk valamennyi megyét ezen a térképen. Azóta belépett 3 további megye az Észak-Kelet-Magyarországi régióból, tehát ma 11 megye, 192 háziorvosi praxisa, 12 nagy népegészségügyi súlyú betegséggel kapcsolatban gyűjt megbetegedési adatokat. Részben incidencia adatokat, az újonnan keletkező betegségekre vonatkozó numerikus mutatókat, részben prevalencia adatokat az adott időbe jelenlevő megbetegedések számára vonatkozóan. Ha megnézzük, most itt 2 nagy népbetegséget emelnék ki, a magas vérnyomást és a cukorbetegséget, akkor látjuk, hogy az egyes megyék között nagyon lényeges különbség van. 55-64 éves korcsoport például. Itt van olyan megye, Komárom-Esztergom megye, ahol a hipertónia, a magas vérnyomás gyakoriságát ebben a férfi korcsoportban valamivel több mint 30%-ra tehetjük. Ugyanakkor más megyékbe, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Győr-Moson-Sopron megye, ez az érték jóval meghaladja, vagy eléri az 50%-ot. Nők esetében hasonló szórásra figyelhetünk fel. A cukorbetegség esetében valamelyest kisebb szórást, de itt is egy jelentős diverzitást találunk a morbiditás regisztrációs programban résztvevő megyék férfi és női lakossága esetében egyaránt. Most első benyomásunk, első következtetés az lehetne, hogy minél alacsonyabb a megbetegedés gyakorisága, annál jobbak a viszonyok. Hogy nem erről van szó, illetve nem csak erről van szó, azt jól bizonyítja az a 2004-ben elvégzett úgynevezett rejtett morbiditás felmérés, amely Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe került kivitelezésre, és mutatja egyértelműen azt, hogy a megbetegedések egy jelentős hányada rejtett. Tehát sem az érintett egyén, sem a családorvosa nem tud a megbetegedésről. Ezek az igazán veszélyes, magas vérnyomás betegségek, cukorbetegségek, amikor a kontrollálásra, a betegség előre haladásának megfékezésére sincs esély. És csak a súlyos szövődmény figyelmeztet majd később a betegség fennállására. Látjuk például, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az 55-től 64 éves férfiak közül a hipertóniások részesedése az 50-60% között van. Az ismert részesedése csak 40% volt. Mi következik ebből? Az, hogy minden negyedik magas vérnyomás eset ismeretlen volt, rejtett magas vérnyomás betegség. A cukorbetegség esetében, ha lehet, még rosszabb a helyzet. Zala megye férfi lakosságában minden harmadik cukorbetegség rejtett cukorbetegségként volt jelen. Tehát azt hiszem, ezek az adatok nagyon világosan figyelmeztetnek arra a kötelezettségre, hogy a hipertóniára, cukorbetegségre szűrni kell a lakosságot, a veszélyeztetett korú lakosságot. Viszonylag olcsón, költséghatékony módon időben azonosíthatók ezek a megbetegedések, amelyek sokszor társulva jelennek meg. Társulva emelkedett vérnyomás, emelkedett éjhommi vércukorszint, egyéb más problémákkal, mint a zsírháztartás zavara, ami emelkedett triglicerid szint és csökkent HDL-koleszterin szinttel jár. Ez, ha a centrális elhízással a négy közül legalább kettő, de természetesen ez lehet három vagy négy is társul, akkor a Nemzetközi Diabétesz Társaság klasszifikációja szerint metabolikus szindrómával állunk szemben. A metabolikus szindróma prevalenciája láthatjuk, hogy férfiak és nők esetében is igen magas Magyarországon. A 35-től 54 éves férfiaknak közel 40%-a, az 55-től 64 éves férfiak 60%-a, és nők esetében alig kedvezőbb ez a helyzet. Komoly veszélyeztetettséget jelent a metabolikus szindróma. Tudjuk azt, hogy a világon a 20 éven felüli populáció körülbelül 16%-a metabolikus szindrómában szenved. Ebbe benne van India, és benne van az Egyesült Államok is. A világ valamennyi országa. Sokkal kedvezőbb a helyzet Ázsiában, mint Európában, Észak-Amerikában vagy Ausztráliában. Magyarországon pedig a női lakosság 24, a férfi lakosság 26%-a a metabolikus szindróma tüneteit mutatja. Kedvenc ábrámat mutatom, az önsorsrontó magatartásforma jeleként, egyébként Rátvég István, az Emberi Butaság kultúrtörténete sorozata első darabjának a borítóját látják itten. Országos lakossági egészségfelmérés, ami 2000-ben és 2003-ban került Magyarországon kivitelezésre, majd most 2009-ben európai lakossági egészségfelmérés, ennek az adatai még nincsenek feldolgozva azon a szinten, hogy be tudjam mutatni. Az országos lakossági egészségfelmérés adatai jelzik a magyar lakosság problémás egészség magatartását. Férfiak, nők esetében egyaránt rendkívül magas a rendszeresen dohányzók aránya. Férfiaknál meghaladja a 40%-ot, nőknél 30% körüli értéket mutat. A nagyivók mértékletes ivók. Ez megint egy komoly problémája a magyar egészségmagatartási szokásoknak. Látjuk, hogy körülbelül 74%-a a 35-től 64 éves férfiaknak rendszeres ivó. És a legrendszeresebb ivók, azok tudjuk, hogy abstinensnek deklarálják magukat. A testmozgás ritkábban, mint hetente, vagy soha nem mozog, jelentős hányada úgy a férfi, mint a női lakosságnak. A táplálkozás egészségtelen, állati zsírok jelentős arányban fordulnak elő a táplálékban, és nem kielégítő a friss zöldség és gyümölcs fogyasztás sem a magyar lakosság esetében. S túl azon, hogy milyen mennyiségű alkoholt fogyaszt egy átlagos magyar férfiú vagy nő, az is egy nagyon komoly kérdés, hogy mit fogyaszt. Nem pusztán mennyiségi kérdés hazánkban az alkoholbetegség, hanem minőségi kérdés is, illetve az annak következményeként kialakuló krónikus májbetegség és májzsugor. Láthatjuk, hogy Magyarország azon országok közé tartozik, ahol az illegális forrásból származó alkoholtermékek fogyasztása igen jelentős. 20-30%-a az alkoholtermékeknek illegális forrásból származik, vagy ki tudja. És az illegális forrásból származó alkoholtermékeknél a tökéletlen erjedés eredményeképpen részben pedig az ismeretlen alapanyag eredetnek köszönhetően, az etanol mellett számos egyéb alifás alkoholtermékeket is találni, amelyeknek a hepatotoxicitása jóval magasabb, mint az etanol hepatotoxicitása. Tehát a minőségi probléma is súlyozottan jelenik meg. Amellett minket még a genetika se véd. A genetikai epidemiológiai vizsgálatainkkal azzal kellett szembesülnünk, hogy a magyar lakosságban egyszerűen nincs jelen az a génvariáns, aminek a jelenléte az ázsiai embereket távol tartja az ivástól. Mintegy 70%-ukban ugyanis az acetaldehid dehidrogenáz enzimben van egy olyan mutáció, ami nem betegséget jelent, egyszerűen egy variánst, amelyiknek a következménye az, hogy az acetaldehid dehidrogenáz enzim nem tudja kellő sebességgel, vagy pedig egyáltalán nem tudja az acetaldehidet továbbbontani. Az alkoholból acetaldehid keletkezik a szervezetbe. Az acetaldehid bomlik tovább acetecetsavvá, majd pedig az vízzé szén-dioxiddá is kiürül a szervezetből. Ha az acetaldehid szintjén megakad a lebontás, akkor az alkohol fogyasztása semmiféle pozitív hangulattal, eufórikus életérzéssel nem jár. Akkor csak az acetaldehid okozta keserveket kell szembesül valaki. Az arcpír, a szívdobogás, a fejfájás, a rösszközérzet, a hányinger, és visszautasítja az alkoholfogyasztást. A magyar lakosságban ez a génvariáns, ami ilyen állapotot okozna, nem fordul elő. Tehát még a genetika se tesz be egy apró féket Magyarországon az alkoholfogyasztásba. S túl azon, hogy a magyar lakosság az általános populáció egészségmagatartását milyen adatok jellemzik? Van a társadalomnak egy rétege, nevezetesen a telepi körülmények között élő, döntően roma populáció. Ma tudjuk, hogy a roma lakosság reprezentációja 8, de akár 10%-ot is elérheti a magyar populáción belül. És a körükben az egészségre káros magatartási tényezők előfordulási gyakorisága lényegesen magasabb. Egyetlen példát mutatnék, az, hogy például a férfiak körében, a 30-tól 44 éves korcsoportban látható, hogy 75%-uk aktív dohányos. De minden egyes korcsoportban, nőknél, férfiaknál egyaránt lényegesen rosszabbak a mutatók, mint az általános magyar populációban. Ugyanakkor az orvoshoz fordulás gyakorisága, általuk észlelt negatív diszkrimináció következtében is lényegesen alacsonyabb, mint az általános populációban. A szűrővizsgálatokon való megjelenésre példaként említem, hogy amíg az általános magyar lakosságban körülbelül 40%-os az emlőszűrővizsgálatokon való részvétel az női populáció, érintett női populáció körében, addig ez a roma nők körében nem éri el a 20%-ot sem. Nem véletlen tehát, hogy az Észak-Kelet-Magyarországi Egészségobszervatórium adatai azt mutatják, pontosabban térképei, amit a halálozási adatokból és egyéb az egészséget befolyásoló úgynevezett egészségdeterminánsok adataiból képeztünk, hogy ahol a roma telepek elhelyezkednek Észak-Kelet-Magyarországon, ott mutat a halálozás emelkedett értékeket, ott mutat csúcsot azokon a területeken. Ez a népegészségügy és egyáltalán a társadalomi gazdasági intézkedések sajátos célcsoportjára irányítja a figyelmet. Ugyanis szoktuk azt hallani, hogy a magyarországi cigány lakosság jóval korábban hal meg. 10 évvel rövidebb élettartamra számíthatnak, mondják ezt laikusok, ugye? Hát nincsenek se olyan halálozási, se születési bizonyítványok, ahol föl lenne azt tüntetve, hogy a született vagy elhalt ember az roma. Ha ez nincs, akkor nekünk nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy mennyivel élnek rövidebb ideig, tehát mennyivel halnak korábban a magyarországi cigány férfiak vagy nők. Nincs adat. De van adat arra vonatkozóan, hogy a véletlenszerűen leválogatott, az általános populáció egészségmagatartásának jellemzésére létrehozott mintának milyen volt a korösszetétele, és milyen volt annak a mintának a korösszetétele, amelyiken vizsgáltuk a roma lakosság egészségmagatartását. A 65 éven felüliek reprezentációja az általános magyar lakosságban 20% körüli. Ezzel szemben a cigány lakosság körében, a véletlenszerűen választott mintában a reprezentáció nem éri el, kis híján alatta marad a 3%-nak. Ezt fekete-fehéren jelzi, hogy 65 éven felüli emberek, azok már nincsenek körükben. Túl az elmondottakon igen komoly mentális funkcionalitás csökkenés, magas prevalenciában depresszió, szorongás észlelhető a magyar lakosság körében. Az OLEF 2003 adatai alapján látjuk, hogy férfiaknál és nőknél egyaránt a depresszió és szorongás prevalenciája 35 év felett férfiaknál is meghaladja a 10%-ot, nőknél a 20%-ot közelíti, majd meghaladja. Tehát nagyon jelentős mentális problémával szembesülünk, illetve a mentális egészség megromlásának következtében számos szomatizációs kórképpel is. Így aztán az az eredő, hogy Magyarországon az aktív korú lakosság körében a rokkantsági nyugdíjban részesülők aránya meghaladja a 12%-ot. Az OECD országok között a legutóbbi jelentés értelmében változatlanul lista vezetők vagyunk, és azt hiszem, hogy ez önmagában jelzi, hogy versenyképességünk szempontjából mi mire számíthatunk a fejlett országok által uralt piacon. Tehát le kell vonni azt a következtetést, hogy a magyar lakosság egészségi állapotának javítása abszolút kormányzati prioritás kell, hogy legyen ebben az országban. Olyan népegészségügyi programra van szükség, amely össztársadalmi alapokra épít, professzionális szakembergárda által irányított, elsődleges betegség megelőzésre összpontosít, költséghatékony, folyamata és kimenete szintjén monitorozott, egészségtudatos társadalmat épít, hosszú távú, kormányzati ciklusokon átívelő, ilyen népegészségügyi programot kell működtetnünk. Egy nagyon-nagyon fontos kérdés az, hogy az alapellátás tartalmi, strukturális, finanszírozási átalakítása nélkül esély sincs arra, hogy a magyar lakosság egészségi állapota érdemben javuljon. az alapellátást, tartalmát és személyi feltételeit Magyarországon újra kell értékelni. Az alapellátás nem az egyszem orvos és az ő ápolónője végzi, az legfeljebb egy adott alapszintű betegellátás lehet, hanem egy olyan tímre van szükség, amelyiknek személyi összetételéről majd még két mondatot mondok. A prevenciós tevékenységet meg kell jeleníteni az alapellátás szintjén, és ezt a tevékenységet hatékonyan ösztönözni kell. Nem pusztán elvárásként kell megfogalmazni, de hanem ösztönözni. És ami azt jelenti, hogy szakítani kell a finanszírozás jelenlegi kártyapénzalapú rendszerével, ami semmiféle minőségi szolgáltatásra nem ösztönzi az alapellátást nyújtó orvost. Csak a becsületére, a lelkiismeretére van bízva, hogy mit nyújt a praxisában a hozzá kártyájukat leadó embereknek. És a családorvosnak a klasszikus kapuőr szerepével pedig szakítani kell. Nem azt kell a családorvosnak tenni, hogy a nála megjelenő embereket tovább küldi. Lássa ez, lássa az, lássa mindenki, csak ő ne lássa többé. Hanem a kapuőr feladatot azt úgy kell ellátni, hogy garantáltan azon a kapun bemenjen az ellátásra szoruló ember. És csak szeretném említeni, hogy a Medicare, amelyik a világ egyik legnagyobb egészségbiztosító társasága, nem karitás intézmény, nem karitás szervezet, kifejezetten profitorientált egészségbiztosító társaság, a primer, a szekunder, a terciár prevenciós tevékenységet az alapellátás szintjén finanszírozza, egyetlen ok miatt megéri. Nem a beteget kell ellátatni az alapellátással, szakellátással, kórházi ellátással, hanem amilyen mértékben lehet, meg kell előzni a betegség kialakulását. Mindezeket az itt felsorolt tevékenységeket finanszírozza a Medicare. Tehát mi nálunk is nagyon fontos az, hogy a prevenciós tevékenység finanszírozásra kerüljön, és az alapellátási tím pedig úgy álljon fel személyi összetételében, hogy alkalmas legyen egy magas színvonalú, komplex szolgáltatásra. A családorvos és az ápoló mellett feltétlenül meg kell jelenni az alapellátás szintjén a népegészségügyi szakembernek, akinek feladata a szűrővizsgálatokon való megjelenés monitorozása, az azonosított egyének további követése, illetve a lakosságnak az ösztönzése ezeken a szűrővizsgálatokon való részvételre, amellett az egészségfejlesztési programoknak a szervezése, biztosítása a lakosság számára. És szükség van az egészségpszichológusra, klinikai szakpszichológusra, azokra az emberekre, akik a mentális egészség problémáit a mentális egészség problémáinak tekintik, és nem pedig különféle beavatkozásokkal a szomatizációs kórképekre reagálnak csak. Úgy gondolom, hogy ez az a tím, ami praxistársulások formájában működni tud, és ami még ennél is fontosabb, eredményesen tud működni. És úgy gondolom, hogy ezt a változást az egészségügyi ellátó rendszer szintjén tovább nem odázhatjuk. Ehhez csatlakozó hatékony népegészségügyi tevékenység az, amelyik érdemi elmozdulást tud eredményezni a magyar lakosság egészségi állapotában, versenyképességében, tehát azt mondhatjuk, hogy a népegészségügyi kérdés az nemzeti sorskérdéssé vált Magyarországon. Köszönöm szépen!